Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Bernard Attila, a portfólió elemzője van a telefonnál. Jó reggelt kívánok! Hogy indult a tőzsde?
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is. 0,4%-os emelkedéssel kezdett a BUX Index, ez 65.900 pont körüli szintet jelent. A négy vezető papírunk közül háromnál emelkedést látok. Az egyetlen kivétel a Magyar Telekom, 0,2%-os a csökkenés, 897 forintra. A legnagyobb emelkedést most éppen a MOL mutatja, 0,75%-os ennek a mértéke, 2940 forintra. Tegnap piaczárás után tette közzé az olajtársaság a középtávú új beruházási és karbonsemlegességi stratégiáját, ez is húzhat az árfolyamon jelenleg. Az OTP banknál 0,2%-os emelkedést látok, 16.950 forintra. A Richternél 0,5%-os a plusznak a mértéke, 9650 forintra.
A karbonsemlegességi stratégia egy olajvállalatnál az jövedelmezőségi kérdés, ezért örülnek neki?
Nyilván az, hogy elkötelezett a karbonsemlegesítési pálya mellett és frissítette ezt, ráadásul egy 4 milliárd dolláros beruházási programot vázolt, ez természetesen ugye azért pozitív a befektetőknek, illetve hát banki finanszírozói szempontból, ESG szempontok miatt is ezt azért értékelhetik a befektetők.
Forint milyen állapotban van?
Forintnál most egy pici gyengülés látszik a reggeli kereskedésben, ez nagyjából 50 fillért jelent. Ez azt jelenti, hogy a 396 forint 50 filléres szinten látom jelenleg az euróval szembeni jegyzéseket. A tegnapi napon volt egy határozott forint erősödés, amelyet majdnem ledolgozta a forint a keddi jelentős esését, és hát most ugye ebből úgy tűnik, hogy van egy pici visszafordulás. Ma ugye egyrészt az MNB és a kormány közötti feszültségekre figyel továbbra is a piac, hogy ugye a készülő jegybanktörvény módosítása az esetleg kiderülhet, és hogy az tartalmilag mit takar, ez lényeges a piacoknak. Másrészt ugye az Európai Parlamentben mára várjuk azt a döntést, hogy a jogi szakbizottság által javasolt perindításból mi lesz, tehát hogy az EP-nek a legfelső vezetése ez jóvá hagyja, és hogy beadják ezt a bírósági kezdeményezést, amellyel gyakorlatilag beperelnék az Európai Bizottságot amiatt, hogy a magyar kormánynak a 10 milliárd eurós kohéziós keretet felszabadította tavaly karácsony előtt. Ez ugye befektetői szempontból egy kifejezetten fontos ügy, meglátjuk, hogy hova vezet ez.
Per az iszonyú hosszú is lehet akár, és a végén, aki kezdeményezte, el is bukhatja. Ennek ellenére negatív hír?
Igen, tehát nyilván azért ez optikailag nagyon rosszul kinéző hír, nyilván ennek az értelmezése nem egyszerű, főleg úgy, hogy nem látjuk az Európai Parlament szakbizottságának a teljes értkészletét, ebből egyelőre minimális infók jelentek meg. Talán mai napon kiderülhet, hogy igazából pontosan milyen értkészlet mentén próbálja betámadni az Európai Bizottságot, és hogy az, ha ez kiderül, akkor abból azért azt is sejthetjük, hogy mennyire hiteles ez az értkészlet, és hát nyilván emiatt akkor a pernek a potenciális menetét is jobban lehet majd látni. Elképzelhető az is, hogy az Európai Bíróság esetleg a pernek peranyag befogadása után ilyen rendkívüli intézkedésként esetleg átmenetileg már meghozza azt a tiltóhatályt, hogy ne lehessen tovább folyósítani az EU-s pénzeket Magyarországra, de azért ennél jóval valószínű volt, hogy inkább majd csak a per végén mond valamit erről az ügyről, és annak a pernek azért legalább másfél év az átfutása, tehát egyelőre ez egy tartós bizonytalanságot is hozhat.
És a tartós bizonytalanság is rossz, mint mindig.
Abszolút, igen, tehát ezt a piac nem szereti, és hát nyilván itt most a következő két hónapban a hitelminősítői naptár szerint is ugye azért várunk hitelminősítőtől ugye az éves értékelés kapcsán, hogy mondjon valamit. Nyilvánvaló, hogy ezeket a tényezőket is ilyenkor figyelembe kell venni, illetve hát nyilván adósságfinanszírozási kérdéseket, tehát ez összességében azért egy nagy jelentőségű ügy, hiszen hát milliárd eurós méretű tételről van szó.
Köszönöm szépen, Bernhard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Szivattyús energiatárolók építéséhez kezdenek próbafúrásokat a Borsodi Sajó Ivánka és a Hevesi Markaz község szomszédságában, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. Az első hazai víztározós erőmű 600 megawatt beépített kapacitással 6 órás folyamatos energiatermelésre lehet majd képes. A medencék vízfelszínének egy részét úszó napelemtáblákkal fednék le, ezek az eszközök az áramtermelésen túl mérsékelnék a víz párolgását is. A részletekről az Inforádió Energia Világ című műsorában Steiner Attila energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár beszélt. A riporter Király István Dániel.
Ez még egy nagyon újszerű technológia Magyarországon, ezt a technológiát mi még nem is alkalmaztuk, holott egész Európában amúgy nagyon elterjedt technológiáról beszélünk. Röviden a technológia lényege, hogy létesítünk két víztározót, amelyet összekötünk egy csővezetékkel, amiben, hogyha olcsó az áram, akkor felpumpáljuk a felső víztározóba a vizet, amikor pedig drága, akkor leengedjük, és kvázi így tudjuk tárolni a villamos energiát, és ezzel kapcsolatosan az előkészítő munkák kezdődnek most meg. A kormány szeretné azt, hogy ezt a technológiát Magyarországon is megvizsgáljuk, hogy lehet-e alkalmazni, ugyanis nagyon fontos lenne, hogy ugye tudjunk kiegyenlítő energiát nyújtani akkor, amikor éppen nincsenek napsütéses órák, mert amikor süt a nap, akkor az ország villamosenergia ellátását kvázi 100%-ban nukleáris, illetve napelemes forrásból el tudjuk látni, viszont ha nem süt a nap, akkor nagyon fontos lenne, hogy legyenek tárolóink. És ezt a munkát kezdjük most el, és ennek az első lépése az, hogy felmérjük, hogy hol lehetne létesíteni két ilyen víztározót, amit ugye összekötnénk egy csővezetékkel. Most jelenleg két helyszín az, ami szóba jött, egy Borsodabaúj-Zemplén vármegyében, Sajó Ivánkánál, illetve Heves vármegyében Markaz község határában, és itt kezdődnek el ezek az úgynevezett próbafúrások, amik megnézik azt, hogy geológiai szempontból alkalmasak-e azok a területek arra, hogy ott egy ilyen létesítmény épüljön.
Hogy néz neki ez a dolog? Ugye a gáztárolóról tudjuk, hogy régi gáz lelőhelyeket használnak föl gáztárolására, visszapréselik tulajdonképpen a kitermelt földgázt, de egy ilyen vizes energiatároló hogy néz ki?
Igazából ez két víztározó a felszínen, ez két tó, ami között egy jelentős szintkülönbség van, és ezt a két tavat összekötjük egy csővezetékkel, amiben beépítésre kerül egy szivattyú, illetve egy turbina is, hogy a szivattyúval lehet felepumpálni a vizet, és a turbinával lehet villamos energiát termelni, amikor leengedjük a vizet. Úgyhogy ez egy nagyon egyszerű szerkezet, de alapvetően két víztározónak, két tónak a létrehozására van szükség ehhez a technológiához, ami között jelentős szintkülönbség van.
Mekkora lenne ez a víztározó, illetve maga ez a szivattyús erőmű?
Ez nagyon a geológiától függ, illetve a helyi adottságoktól függ. A terv az az, hogy 500-600 megawattnyi kapacitása legyen ennek az erőműnek, ami ugye nagyságrendileg egy paksnyi blokknyi energia tárolását tenné lehetővé, és hát az lenne az optimális, hogyha legalább 6 órán keresztüli energia termelésre alkalmas lenne ez a létesítmény. De ahogy említettem, ez nagyon-nagyon helyszínfüggő, és hát értelemszerűen ezért kezdenénk el a helyszíneknek a megfelelő megvizsgálását.
Egy ekkora energiatároló hány négyzetméter vízfelületet igényel vagy igényelne?
Ez egy közepes méretű víztározót jelentene, de nagyon függ attól, hogy milyen mély értelemszerűen az a víztározó, úgyhogy nagyon pontos adatokat még ebben a fázisban nem lehet mondani, pontosan erre szolgálnának ezek a mérések, hogy ott a helyi adottságokat felmérjük, és akkor már pontosabb képet lehet látni.
A nemzetközi tapasztalatok mit mutatnak egy ilyen víztározós rendszer létrehozása? Mennyivel kerül többe, vagy mennyivel kerül kevesebbe, mint mondjuk egy akkumulátoros tároló?
Alapvetően itt a nagyságrendek, amik nagyon fontosak, hogy itt ugye 5-600 megawattnyi méretű létesítményt lehet létrehozni. Ugye az akkumulátorok esetében azért jóval kisebb méretekről tudunk beszélni a jelenlegi technológiák alapján, úgyhogy itt egy nagy létesítmény jönne létre, ugye akkumulátorok esetében viszont ez nagyon szétszórt lenne, sok kis létesítmény kéne egy ekkora kapacitáshoz, és hát ami ennek egy nagyon nagy előny ennek a technológiának, hogy nagyon sokáig működőképes, mert az üzemideje az nagyon hosszú. Ha egyszer már megépítette az ember, akkor olcsón is üzemeltethető, és nagyon sokáig üzemeltethető, úgyhogy ez mindenféleképpen előnye ennek a technológiának. Ami hátránya, hogy viszonylag hosszú idő egy ilyen létesítménynek a létrehozása, úgyhogy ez azért egy 5-10 éves nagyságrendet is ki tud tenni a létesítés, viszont ha már megépült, akkor nagyon olcsón és nagyon hatékonyan tud üzemelni.
Terveik, illetve reményeik szerint az első építésében mikor kezdhetnek bele?
Hát én azt gondolom, hogy reálisan ez csak 2025-26-os években kezdődhet el bármilyen munkálat, és hát azért több mint 5 évvel számolunk a nemzetközi példák alapján, itt akár 7-8 év is lehet egy ilyen létesítménynek a megépítése, úgyhogy azért ez egy hosszabb távú projekt.
Steiner Attilát, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallották. A teljes beszélgetést március 18-án este 8 órától hallgathatják meg az Inforádió Energia Világ című műsorában.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az MBH Bank előrejelzése szerint minimálisan, de idén is zsugorodni fog az építőipar teljesítménye. Érdemi növekedés 2025-ben indulhat meg. Részletek Kalapos Mihálytól.
Az építőipar teljesítménye 2023-ban 5%-kal volt kisebb, mint egy évvel korábban, mondta az Inforádiónak az MBH Bank szenior ágazati elemzője.
Mi azt várjuk, hogy ebben az évben, 24-ben is még zsugorodni fog a piac. A várakozásaink szerint 1,1%-kal lesz alacsonyabb a termelési érték. 25-től indulhat meg az érdemi növekedés. Tavalyi évet a belső kereslet csökkenése a reál keresetek zsugorodása nehezítette, illetve az állami megrendelések leállítása, és a magas kamatszint is egy hitelfüggő ágazat keresleti és kínálati oldalát is ellehetetlenítette.
Horthy Flóra arról is beszélt, hogy 2023-ban folytatódott a lakásépítések és a kiadott építési engedélyek számának csökkenése. Ezekben a szegmensekben idén sem várnak nagy fordulatot, a tranzakciós számokban viszont túl van a mélypontján a lakáspiac, tette hozzá.
Mi arra számítunk idén, hogy a tavalyi 90 és 110 ezer közötti tranzakciószám 20-30 ezerrel fog emelkedni idén, tehát olyan 130 ezer tranzakcióra számítunk. A kamatkörnyezet normalizálódása a finanszírozói és a keresleti oldalról is segíti az ágazatot. Mi számítunk arra, hogy a befektetés célú lakásvásárlások is idén jobban megjelennek a piacon.
Az állampapír kamatok csökkenése után tette hozzá az MBH Bank szenior ágazat.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Vannak tartalékok a magyar munkaerőpiacon, mondta az Inforádiónak a Vállalkozók Országos Szervezetének főtitkára egy konferencia után. Perlusz László szerint ezek a jelenleg inaktív csoportok egy komplex ösztönző rendszerrel mozgósíthatók lennének, ami megoldaná a hazai munkaerőhiány jó részét. Varga Mónika interjúja.
Hát amiket azonosítottunk, például az 55 év fölöttiek csoportjából, illetve ezen belül a nyugdíjas munkavállalók csoportjából még további lehetőségek vannak. Ezek jó képzett munkavállalók, és a hazai adó- és járulékrendszer ösztönzi is ezt. Aki tud és akar dolgozni, az nagyon jól jár, és a foglalkoztatója is jól jár ezzel. Tehát ebben vannak még lehetőségek. Egyébként megnéztük ezen a konferencián, többszöröződött az idősebb munkavállalóknak az alkalmazása mondjuk a 2010-es évekhez képest. Tehát itt egyébként komoly haladást értünk el, de ebben még látunk potenciált. Komoly potenciált látunk az atipikus foglalkoztatásban, ugye ez egy elég széles kör, amire tudunk gondolni itt is mondjuk például a nyugdíjas szövetkezeteknek, vagy a diák szövetkezeteknek a mozgósító erejét lehet használni, akár a részmunkaidőben is lehet. Meg lehet találni azokat a módszereket, illetve tettünk javaslatokat olyan módszerekre, hogy a hátrányos helyzetű térségekben lévő munkaerőtartalékot is valahogy mobilizáljuk, illetve azokat a munkavállalókat, munkavállalói köröket is, amelyeknek olyan köztartozásaik vannak, akik jelenlegi szabályok szerint nehezen találnak vissza a munkavilágában, mert ugye munkabérük jelentős részét azt ugye letiltanák a fennálló tartozásaik miatt, és akkor még nem is beszéltem azokról a munkavállalókról, több százezer munkavállalóról, aki külföldön dolgozik, ők sok esetben egy fejlettebb munkakultúrát tudnának hazahozni, vagy tudnának itthon meghonosítani. Bízunk benne, hogy lehet olyan körülményeket létrehozni, hogy ezeknek a külföldön munkát vállaló honfitársainknak a nagy része, vagy jelentős része hazajöjjön.
A változásokhoz jogszabályi változás is szükséges lehet, vagy anyagi ösztönzők, vagy egyszerűen egy kommunikációs kampány, tehát mi az, amivel el lehet érni ezeket a tartalékokat?
Mindenre szükség van, tehát egy rendszert kell létrehozni. Eddig is voltak jó próbálkozások, és voltak jó támogatások, például a fiatalkorú munkavállaló 25 év alatti munkavállalásban sokat segített az adókedvezmény. Még többet segített az adó- és járulékkedvezmény a nyugdíjas korú munkavállalásban, de mindkét területen még lehet további kedvezményeket tenni. Rendszerben kell gondolkodni, ez hozzátartoznak támogatások, most is egyébként indul ilyen támogatás, ezt a nemzetgazdasági miniszter nyitó előadásában el is mondta, és utalt rá, ugye egy GINOP forrásból több mint 910 milliárdos GINOP forrás kezd el a kormányzat a magyar gazdaság támogatására folyósítani. Ennek a fele az a foglalkoztatás politikát fogja segíteni. Elmondta, hogy az elkövetkezendő hónapban komoly bejelentésekre és komoly segítségekre számíthatunk. Például gondolok itt a munkavállalói mobilitásnak a támogatására, lakhatási támogatásokra is még számos ilyen intézkedés lesz. Ez az egyik fele, nagyon fontosak a jogszabályi feltételek, hogy azok igazodjanak, adó- és járulékkönnyítések is lehetnek mindehez. Nagyon fontos a kommunikáció, hogy legyen egy olyan kommunikáció, egy olyan befogadó közeg, amely befogadja például a hazatérő honfitársainkat, akár a városokat is, a megyeszékhelyeket is, és a nagyobb ipari centrumokat is be lehet ebbe a rendszerbe vonni, és hogyha egy jó rendszer sikerül létrehozni, még egyszer mondom, itt a rendszeren és a nagyon sok eszköz együttes használatán van a hangsúly, akkor mi bízunk benne, hogy bizony hazai munkaerő tartalékotból nagyon sokat lehet mobilizálni, és ez megoldhatja a munkaerő kereslet jó részét, javarészét.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Weinhard Attila, a portfólió elemzője, pezseg a budapesti börze. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm ismét a hallgatókat. Hát igen, félig pezsgés látszik. Három vezető papírunknál határozott emelkedés mutatkozik, 0,4 és 0,9% közötti, és ez húzza leginkább felfelé a Bux Indexet is, most 0,6%-os a plusznak a mértéke, és éppen ebben a pillanatban már át is léptük felfelé a 66 ezer pontos kerekszintet. A vezető papírokra visszatérve, a MOL-nál látom a legnagyobb ugrást, ez 0,9%, 2944 forintra. Az OTP Bank a nyomában jár 0,7%-os emelkedéssel, 17.040 forinton született az utolsó kötés. A Richter esetén 0,4%-os plusz mutatkozik, 9.640 forintra, és most a Magyar Telekomnál egy szerény 0,1%-os mínusz látszik, 898 forintra.
Forint áll?
Forintnál ugye volt reggel egy 50 fillér körüli gyengülési hullám, ez gyakorlatilag azóta most megállt. 396 forint 50 fillér környékén látom jelenleg az euróval szembeni jegyzéseket. A dollár-forint kurzus 362 forint 40 fillér környékén áll el. Most a piac nemzetközi befektetők délutáni amerikai makroadatokra vannak. Az óraállítás miatt ezek egy órával hamarabb jönnek, fél kettőkor, és ezek közül a fontosabb az amerikai kiskereskedelmi forgalmi adat lesz, erre érdemes majd jobban figyelnünk.
Köszönöm szépen, Weinhard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország, a fenntartható adó, jogi és pénzügyi szolgáltatások szakértője.